Milyen pályátokat láttál az elmúlt hónapokban?
Szerintem kellene mindent abból, amit mondtál. Remélem. Legalább.
Jó, de azt tudod, hogy ez nem a teljes repertoár volt.
Hát nyilván nem a teljes, de teljes képtelenség látni szerintem.
Nem feltétlenül, tehát azért nincs minden napra egy-egy pilot, sajnos. Sok esetben. Néhány esetben pedig azért jobb. Melyik volt ezek közül, amelyik nagyon bejött, és melyik volt az, amire azt mondtad, hogy na ne, ezt már nem.
Igazából szerintem a maga kategóriájában mindegyik nagyon bejött.
Mit jelent az, hogy a maga kategóriájában?
Hát ez elég más műfajúak voltak, mint tudom, például a Master of None, vagy a Flesh and Bone, azért nehéz a kettőt összehasonlítani, de a maga műfajában mind a kettő nagyon jó volt.
Na jó, de érted. Nem, de egyébként nem tudom, szerintem a Flesh and Bone-nak a pilotja határozottan jobb volt, mint a Master of None pilotja, de persze az egyik komédia, másik, de komédiában szerintem elég erős volt most a idén 2015-ben a verseny, és emiatt is nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy a te top 10-es listát hogy fog kinézni, mert ha tudsz egyáltalán így sorozatot rátenni
erre.
Szerintem te csak a Goldberg-ot láttad, meg a hajós csónakosat, meg talán New Girl?
Persze.
Kb. Tehát nálad ez a három standard, de már a Brooklyn Nine-Nine sem nézed, effektíve semmi más nem nézel. Jó, talán az Undateable még ilyen. Semmi más jelent. Tehát se Girl Meets World, se Casual, se Ash vs. Seville Dead, semmi, de semmi normális, kulturális dolog. Majd fogod, de ez basszus, ez úgy megy, hogy mindig ezt mondod, hogy majd fogod. Egyszer majd lehet, hogyha nyugdíjba mondtál. Utána visszanézed az elmúlt 50 év minden elmúlt,
azt a
tűzet. Nem hiszem.
Nem.
Szóval, már pedig, amíg ennyi munkád van, addig nem fogsz annyit mindent nézni, mint amennyit kellene. És mi most lehet, hogy nem is a nagy dolgokról beszélgetünk, hanem az ilyen rövidekről. Tehát ami kétszer olyan hosszú, vagy ami két medvetesok hossznyi epizódot jelent. Tehát még nem is 40 percekről beszélgetünk. Na mindegy.
Da Vinci, itt az Enterprise. A felszállási engedélyt kérjük.
Enterprise, itt Da Vinci. Az engedélyt megadom. Kékeget.
A GNA Network bemutatja a Brand New Voice produkciójában.
A sorozatok hivatalos légiútes szállítója.
Pilóta pajtások.
Szálljanak belénk a sorozatok kék hüvegén.
Beszélgessünk egy kicsit a Flesh and Bone-ról mondjuk, mert ugye ez egy dráma sorozat, és kb. Ez egyetlen dráma a mai repertoárunkban. Mesélj nekem erről a pályátról, mert te ezt előttem láttad, hogy rohadnál. Na jó, de csak az annak köszönhető, hogy te nem is akarod megnézni. Szóval. Ami tökre értetetlen, de oké. Okay. Szóval, hogy látod a pályát? Miért nem akarod megnézni a sorozatot?
Nem arról fogok szólni, amire én szeretném, hogy szóljon.
Te miről szeretnéd, hogy szóljon? Buzi vagy? Már elnézést. Már elnézést, hogy ennyire konkrétan rákérdezek. Nincsenek valami homoszexuálisabb irányú dolgaid, mert általában az őket szokta érdekelni annyira a tánc.
Nem, amúgy tök tudom, hogy nem szeretem egyébként, mert egyrészt voltam, de inkább egy 10 éve valami balenten is nagyon rossz volt. Mármint, hogy nekem nagyon nem tetszett, de ez a sorozat meg ezt tetszett. Vagyis olyan pályát ezt tetszett, meg nekem pont a táncos részek tetszettek, mármint a legjobb.
De épp ez az, hogy még a pályát sem a táncról szólt. Tehát ott is csak egy minimális dolog volt. Hát azért de. Azért ott így, de, mert ott csak a meghallgatás volt a lényeges. Azért annyira sok biztos, hogy nem. Meg hogyha van is benne táncolós dolog, akkor az kimerül a főszereplő csajban, mert ugye ő professzionális balettos. Amit tőle tudok természetesen, ki mástól is. Még a többiek szerintem életükben nem balettoztak már, vagy 20 éve. Szóval, hát csinálsz meg, azért látszik is rajtuk valamilyen szinten, hogy azért nem, az alkatuk sem kimondottan ez a balettos cucc. De azért valahol hihetetlen egyébként, hogy a balett miatt kezdted el nézni. Mert nekem pont ez volt a félelmem a sorozat előtt, amikor ugye megláttam, hogy kijött az összes epizódja, hogy hú, tök jó, akkor na most nézzük végre ezt a cuccot, megnézem a főcímét, oké, óriási láv, óriási nagy katarzis, meg káosz, meg minden ilyesmi van a fejemben tőle, de akkor ugye akkor eszembe jut, hogy oké, de mi van akkor, hogy ez a sorozat, ez tényleg a balettről fog szólni. Érdekel engem egy olyan sorozat, ami a balettről szólna? És akármennyi ideig is filozofál ezen a kérdésen, ami megnyitatlag soha nem több, mint 10 másodperc, és az a legjobb eset, rájössz arra, hogy alany bűnös francokat. Senki nem érdekel a balett, ez sem a balett miatt jó. Két okból kifolyólag. Egyrészt a balett dögunalmas, az csak egy bizonyos snob embercsoport szereti a balettot. Másrészt, igen, snobnak neveztelek. Visszakapod. De ezt besorozva mégis azt szereted volna, hogy ez a balettról szól. De sem a balett, sem pedig úgy a tánc úgy egészében nem a táncról szól magáról, hanem az egyfajta előjáték, egy erotika dolog. Már belegondolsz a ruhákba is abszolút az erotikáról szól. De erre majd mindjárt később kitérünk. Fejtettem, mi volt a másik, úgyhogy térünk ki rá most. Szóval... igen, tehát ami szerintem, amiért ez a sorozat működhetett volna, vagy működnie kell, az pontosan a táncba rejlő szexualitásnak a felszabadítása. Mert nem lehetsz jó táncos egészen addig, amíg nem tudod jól kezelni a szexualitásod. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, szerintem alappillére minden táncosnak. Ezért is van az, hogy a legjobb esetben a táncos hölgyek azok annyira vonzóak, amennyire. Mert ők tudnak bánni a saját szexualitásukkal. És szerintem pontosan emiatt volt működőképes maga a pilot is. Tehát kapásból, amikor meglátod a szobatársát, és kapásból akció közben. Hát, aki ezek után nem hiszi azt, hogy ez a sorozat, ez a szexről fog szólni, és nem másról, az a nagyon nagy téved. De te azért még naivan remékedtél benne, hogy hát ha nem. Na ugye. Oké, melyik voltak a kedvenc tánc mozdulataid? Figyelj, a táncról akartad, hogy szóljon. Hát akkor írd körbe. Castingnak hívják. Audíció.
Igen, meg amit megszólalt a telefonja, hogy és akkor rá kellett neki egyedül táncolni az egészet.
Az egy baromi erős jelenet volt. Szerintem. Nekem talán a pilotból az volt a kedvenc momentumom. Mert ott nagyon-nagyon működött egyébként az egész sorozat, meg a karakter is nagyon jól kijött. Igazából mindegyik karakter nagyon kijött. Neked egyébként ki volt a kedvenced? Abszolút, és ezért ez is valahol egy egészen ritka dolog, hogy megbízol annyira a színészetben, hogy nem azt mutatod, hogy hogyan táncolnak, hanem az emberek a reakciót mutatod. És szerintem ez már ennél lehetni, szerintem nagyon kijött az, hogy szerintem ez mindenkit jobban érdekel, hogy mi a reakciód arra, amit ő lát, sem mint azt, hogy megmutatják, hogy táncol. Mert a tánc az koreográfia. A koreográfia jó, viszont az extra pénzbe kerül, ahhoz olyan embereket kell bérelned, akik nagyon-nagyon jó professzionális táncosok, de lehet, hogy nem olyan jó színészek. Megmered-e kockáztatni? Egy több millió dolláros produkcióban nem. Ez egy határozott válasz rá. Másrészt szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha elmerülsz abban, hogy vajon az ember mit gondol róla, hogy ő hogyan látja azt, ami épp zajlik előtte, és azért ez egy óriási bizalom a színész számára is, nem? Melyek voltak azok az elemek, amelyek miatt neked annyira bejött a pilot? Na akkor mesélj róla, te hogy láttad a pilotot.
mondjuk úgy azon kívül szerintem azért nem megvolt ez az illa, ami a filmekén szokott, hogy elkezdődik valahol lenni, és akkor onnan úgy eljut valahol, mert amit tudom, ez esetben, hogy mondom, neki kéne lenni, azért tudjuk, hogy nem így van.
Igen, csak ugye az se felejtsük, hogy a pilotnak alapoznia kell. És igazából ez a 60 valány perc is csak alapozott. Mert a karakter nem fejlődött, a karakter nem változott effektíve semmit a dolog alatt, már pedig egy sorozatnak az a lényege, meg akár egy filmnek is az a lényege, hogy a karakter változzon. Tehát nem az, hogy A-ból eljusson B-be, mert az igazából... Mert ezt mondtam neked a múltkor is, hogy szerintem teljesen kiszámítható volt a Flash and Bone-nak a pilotja, mert azt az ívet járja be, amit elvársz egy pilottól, azt az ívet járja be, amiről tudod, hogy be kell járnia, és igazából semmi meglepővel nem tud szolgálni. Viszont pontosan emiatt a kihívás nem is ebben rejlik, hogy a pilot hogyan muzsikál, hanem a kihívás, az igazi kihívás az abban rejlik, hogy hogyan jutunk el A-ból B-be. Tehát a karakter fejlődés szempontjából, ami nagyon izgalmas, mert a karakternek van valami, ahogy említetted, ezt a nagyon bizarr telefonbeszélgetést az öcsével, vagy bátyával, aki, ha jól emlékszem, akkor talán katona volt egykoron, és hogy van egy sötét titka, ami miatt 18 évesen abba hagyta a barátozást, és eltűnt az elmúlt 2-3 évre. És a nagy kérdés, a nagy kérdőjel az az, hogy vajon mi lehet ez a titok, amiért ő tulajdonképpen nem barátozott az elmúlt pár évben. Ami szerintem egyébként egy marha izgalmas és érdekes történet is lehetett volna akár. Aztán azt, hogy mi lett belőle, az már egy teljesen más kérdés. Viszont ahogy mondtuk, tehát vannak olyan biztató jelei ennek a sorozatnak, amelyek nagyon-nagyon bizalomgerjesztőek, és vannak olyan bizalom borzoló kedélyek, amelyek teljesen elveszik az ember hangulatát, meg kedvét attól, hogy ezt a sorozatot nézze, mert egyszerűen látod, hogy van, tehát oké, a legnagyobb probléma szerintem a pilottal az mindenféleképpen ez volt, nem? Ez a tesószál. És nem tudom, szerintem mi fog történni ezzel a történet szállal?
Hát, nem bizony szállal. Tűntöpertem, az is.
Még annál is.
Igen, nem tudom, ez mennyire kell erőt, amit nyilván itt őben bezogták, így muszáj erőltetni, nem? Nem tudom, hogy mennyire volt ez szükség.
Hát, ha engem kérdezel, akkor kb. Úgy sem ennyire. De igen, tehát ez egy olyan történetszámnak ígérkezett már a pilotban is, amire az ember azt mondja, hogy what the fuck. És akkor utána meglátod a szereplőket, megismered a szereplőket, és onnantól kezdve tudod, hogy mi lesz az a történet, amit el akarnak effektíve mesélni ezzel. És nekünk volt egy teóriánk a pilotot követően, hogy vajon mi történhetett kettőjük között, ami miatt ennyire bizonnak érződik az egész kapcsolatuk, és amiért ennyire félelmetes. Hát meg kell nyugtassalak, hogy mi valahol nagyon rosszulra tettünk, amikor azt feltételeztük, amit. Ami nem tudom, hogy örülsz neki, vagy nem örülsz neki. Nem. Rosszabb, mint amire számítottunk. Sokkal. Van még egy lépcsőfok, ami rosszabb lehet, mint amire mi gondoltunk. Szóval igen, tehát valami olyasmi történt benne, úgyhogy nekem erről történt szerről abszolút az volt az érzésem, hogy igazából nagyon-nagyon nem kéne erről tetni, mert nagyon-nagyon nem van rá igény. Vagy nem tudom, hogy ezt igazából nagyon szépen megfogalmazni, de nekem ez volt egy igaz érzésem. Egyszer a... Igen, pontosan az, amire gondolsz, az valószínűleg megfogalmazódott az emberekben is, és hát lényegében ez a történetszál ez úgy végződött, ahogy az ember feltézem eltervezte. Ki volt neked a... Ja igen, mondtad, hogy a Diri volt neked a kedvenced, de vajon mi volt a véleményed a csöves csávóról? És most képzeld el, hogy is ezt lenne a magyar hangja. Hát abszolút. De várj, ez januárban indul nálunk.
Ja, lesz a tévében.
Szerintem igen, mert nekem azért, amikor januárban indul.
Akkor biztos. Csak alól lesz hitek, hogy csak az HBO-ból nem, de ott ott még csak feliratos.
Szerintem most még csak az HBO-ból. Mi a magyar címmel keresünk rá, hogy gyorsan nézzük meg.
Hát, valami táncos. Mindjárt. Fú, valami táncos. Nem éve.
Logikus. Miért is találnád? Kegyetlen tánc, oké. Okay. Érdekes egy címválasztás, de valahol egyébként nagyon jó. Szerintem... Nekem valamiért abszolút az remélik egyébként, hogy lesz ez nálunk az HBO-n is. És már el tudnám egyébként élvezni, mert Szarahét magyarul, egy jó magyar hanggal aztán valószínűleg újra nézős lenne nálam, mert azért mégiscsak Szarahé. Ő pedig, hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon-nagyon nagyon jó abban, amit csinál.
Igen, ebben január 5-től lesz az IPO-n, hogyha minden igaz.
Na, tehát onnantól kezdve lehet, hogy lesz magyar szinkron, és egyébként csak 8 epizódos a történet, úgyhogy, de ez konkrétan egy órás, tehát 55 perc pluszos. Azt hiszem az első meg az utolsó rész az ilyen 60-65 körüli volt, tehát be se fértek igazából az egy órájukba. Ami bizonyos esetekben hál az élen, bizonyos esetekben pedig ők. Na mindegy, szóval a Flash and Bone a címe sorozatnak angolul, ha valaki meg akarja nézni a kegyetlen táncot, és az a nagyon-nagyon bizarr ebben az egész sztoriban szerintem, legalábbis én úgy érzem, hogy... Van egy ilyen Bon Jovi dalnak is a címe, hogy Flesh and Bone. Ami pont pár napján mondtam neked.
Igen.
Szerintem, és hát brutális sok volt, hogy lehet, hogy arra nevezték el a sorozatot. Aztán lehet, hogy ez egyébként egy szakkifejezés a balettban, nem vagyok annyira jártas ebben a művészeti ágban. Gondolod? Majd kifejeznek én is mindjárt. És mit fejez ki? Igen, ezt magyarul úgy mondják szépen, hogy csont és bőr, de... Igen. Hát ez lett volna a lényege szerintem, nem?
Hát igen. De jó, hogy nem ezt lett volna szerintem.
Hát, ja. Valahol. Fel se tudja igazából. Na jó. Oké. Okay. Szerintem ennyi elég a Flash and Bones-ról. Lényeg az, hogy szerintem, ha kijön szinkronos, ami neféleképpen nézem, mert sokat nem veszed ez vele. Amit a sorozatról egy spoileresen egy előjáróban elmondhatok, úgyhogy mindenki fogja be a fülét, aki nem érdekel, ideértve Lukot is, hogy tulajdonképpen a sorozat szerintem nagyon magas oktánszávon pörög, az a karakterív, amit Claire-nek be kell járnia, az szerintem tökéletes, a többi karakter végig tökéletes. Vannak ugyanakkor benne nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elcseszett történetszálak, amiket hol előjönnek, hol pedig elbuknak, illetve nem úgy használnak, ahogy kellene őket használni. Tehát ezek a lúzendek, aminek nem tudom, mi a magyar neve. Oké, menjünk azzal, igen, pontosan ez. Tehát ilyen elvaratlan szálakkal van tele hébe-hóba a dolog. A vége pedig hát szerintem kész katarzis, tehát... Igen, tehát utána az ember vagy... Nem tudtam eltönteni egyébként, hogy akarok-e második évadot ebből, függetlenül tőle, hogy ez egy ménysorozatnak lett hivatalosan készítve, vagy sem. Mert hát nagyon-nagyon bizarr szerintem a vége a történetnek. Na, de mindegy, de az egyik szereplőt favolt Twitteren, úgyhogy... Whatever! Kb. Oké, szóval beszélgessünk egy másik sorozatról. Mit szólnál mondjuk az Into the Badlands-hez? Csak pár szóban, hogy te hogy látta ezt a sorozatot.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó sorozat, talán még ennél is jobb szinkronnal. Hogy egész röviden.
Hát igen, ennél többet szerintem nem sérül sem mondani. neked egyébként mi az, hogy, vagy mi volt az, amiért ezt így gondolod?
Vannak benne autók, motorok, meg stb. Szóval igazából ez olyan, ami is a múltban játszódik, hanem
Az egy dolog, hogy ilyen igazából nincsen, de szerintem még mint akciósorozat is megállja a helyét bőven. Abszolút nincsen. Abszolút nincsen. Tehát nem csak, hogy úgy érzed, hogy nincsen, hanem tényleg egyszerűen nincsen. Tehát a 24 volt kb. Az egyetlen, vagy talán az utolsó ilyen sorozat, amire az ember azt mondja, hogy okay. Esetleg volt valami köze az akcióhoz. De igen, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas sorozat Algoktól és Miles Millertől, a Smallville egykori alkotóitól, akiket most ennek ezen nem úgy fogunk nevezni feltétlenül szükségszerűen, mint a Smallville alkotóit, hanem úgy fogjuk őket hívni, mint a Shannara krónikáinak az alkotóit. Ami ugyancsak adaptáció, és az a marha izgalmas ebben az egészben szerintem legalábbis, hogy még a Smallville és a Shannara krónikái adaptáció képregény vagy könyvadaptáció, addig az Into the Badlands egy eredeti ötlet. És ez ráadásul az elmúlt évek egyik legbrutálisabban erős eredeti ötlet debütálását produkált a televízióban, megverve olyan sorozatokat, mint mondjuk a Supergirl és a Blindspot. És azért ez nem semmi teljesítmény egy újonc sorozattól. Szerintem minden a sorozat sikerének a titka, amért az emberek ennyire rákattantak, mert a második rész is legalább olyan nézet volt.
Szerintem pont ez, hogy nincs igazából még egy ilyen vagy több ilyen, és pedig igény lenne rá, és pont ezért szerintem ez most tényleg jókor jön, és megtalálta a közösséget.
Gondolod, hogy lenne rá igény?
Szerintem igen, mert egyértelmű, hogy lenne nézettség.
Jó, hát igen, csak ugye ez megint az a kérdés, hogy Hollywood szereti addig ütni a vasat, amíg forró. Tehát most, hogyha ez a sorozat sikeres lesz, akkor elindul 20-30 másik hasonló kaliberű sorozat, onnantól kezdve kiég a műfaj. Nyilván nem kell, de azt mondom, hogy így el fog indulni, elindulhat egy folyamat, ez pedig kiégeti a műfajt, és onnantól kezdve megint nagyon hamar eltűnik. Mert Hollywood nem tudja okosan csinálni a dolgokat. Hanem ők pénzt akarnak.
Igen.
Szóval, igen. De nyilván az lesz, hogyha ez a sorozat marad ennyire sikeres. Szóval ez nem igazán tőlünk függ, sajnos. Vagy épp szerencsére, ki tudja. Na mindegy. Igen, tehát az Into the Badlands egy remek sorozat. Ezt szerintem jóta kimerjük jelenteni mind a kettem. Oké. Ráadásul Magyar Zsaszter egy olyan szinkront tett le az asztalra, ami mellett emeljük kalapunkat és minden egyéb ruhadarabunkat, kivéve néhányat. Szóval igen. Legalább ennyire érdekes, hogy mennyire jó évet zárnak idén az indiai emberek, nem? Mert ha belegondolsz, a Quantico is bazin egy siker a Netflix csatornákon abban a szempontból, hogy nem a békasegge alatt van a nézettsége. És annak indiai a főszereplője. A Quantico-nak a pilotja olyan volt, amit én láttam, effektíve tetszett, de iparos munkának éreztem, te pedig az első 5 percet követően azt mondtad, hogy köszönöm, ebből nem kérek. Érdekelne egyébként, hogy jutottál erre a nézőpontra, hogy... Mert az első 8 persze egyébként tényleg katasztrofális is volt, utána egy kicsit javult azért a szituáció. Fakikus. Abszolút nem volt egy bizalomgeresztő 8 perc. Valahol én azt mondom, hogy az, ami a pilotban volt, az szükségszerű egyfelől, mert tényleg kell arra, hogy megalapozd a karaktereket, kell arra, hogy ne egyből belecsapodjunk a közepébe. Viszont utána az első 8 percet követően azért sokkal többet kapunk mi a flash forwardokból, sem mint a jelenből. Ami egyfelől szerintem tök jó dolog, másfelől viszont nem tudom, tehát nekem egy kicsit talán sok volt az a része. Viszont a pilot valahol egy korrekt iparos munka volt. Nem volt annyira professzionális vagy tökéletes, mint mondjuk egy Falling Skies-nak a pilotja. Vagy egy Supergirl pilot. De azért nagyon-nagyon ott volt a szeren abban a szempontból, hogy működött a dolog. És igazából én miatt biztos, hogy fog decemberben esélyt adni neki, tekintve, hogy nem lesz semmi új sorozat, amit nézhetnék. Úgyhogy muszáj lesz esélyt adnom szegénykének. De igen. Szóval van egyszer ez. A másik nagy dolog az indiaiak mellett. Egyébként te örülsz annak, hogy az indiaiak ennyire betörtek Hollywoodba?
Engem nem szabálnak. Szerintem azért annyira nagyon sokan nincsenek.
Majd ha egyszer kiköltözöl Angliába, megérthet, hogy engem érzel.
Jó,
A másik... A másik ilyen dolog... Mi van? Jézus. Igen, emlékszem rá sajnos. Oké. Ebbe most inkább nem menjünk bele. Na de, a másik az pedig Assassin's-szerinek a Parks and Recreation-os városfejlesztési osztályos csávónak az új sorozata, ami a Netflixen került bemutatásra, és a Master of None címre hallgat, és kedves Luke kolléga vette a fáradtságot, hogy egy hónap után megnézze a pilotot. Yay! Szóval, mi az ítélet? Ami azért nagyon-nagyon bizarr, mert szerintem a nyitó jelenet volt az epizódnak a csúcsa. Szerintem azt nem tudják überelni. Tehát annak a jelennek a brutális kínossága, az szerintem az önmagáért beszél, és az, akinek nem képes eladni a sorozat, az biztos, hogy nem fogja szeretni utána se. Mert a gyerekek azok ugye annak az epizódnak csak egy nagyon-nagyon-nagyon minimális pontját képezik. Tehát ők utána szerintem a sorozatban nem is nagyon szerepelnek, hogy most amíg én eljutottam, ami a hetedik rész tájéka talán. Annak a nyitvajjelentnek a kínossága, ez valahol végig benne van a sorozatban, akármilyen témával is találkozik. Találj magát szemben a fősünk. Mi volt az, ami neked különösebben tetszett egyébként ebben a pilotban? Gondolod? Még se nézed? De
fogom.
Persze. Igen. Igen. Ő hárazének Arnold, az végig van. Szerintem egyébként az ő humora az valahogy jobban kell, mint a fekacsajnak a... nem tudom milyen. Igazából nem értem, hogy ez a csaj mit keres itt, mert egyrészt rohadtul nem szimpatikus, de egyébként bonzos író volt tavaly. De ezen túl szerintem nekem nagyon-nagyon új szimpatikus, és igazából nem is mozgató rúgója a történetnek. És egyre kevésbé érzem őt annak, vagy szükségszerű karakternek. Tehát rajta mindenféleképpen lehet volna pénzt spórolni. És mondjuk még több epizódot adni szegény Noelle-nek. Noelle Wells-nek, aki Rachel-t játsza, aki szerintem teljesen jó minden szempontból. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire lényegében egy kaptafára építették fel az egész első évadot így a Master of None-ban, mert a második rész az például a szülőkről szól, tehát ha jól emlékszem, akkor a Dev szüleiről, meg ha jól emlékszem, akkor neki van egy kínai vagy apu csávó haverja, akinek a szüleiről szól, és hogy őket így összehozzák egy vacsorára, vagy mert hogy nem töltenek velük elég időt, című motivum. Ami egyébként visszajön az öreg emberek epizódban is. Aztán nagyon, nagyon érdekes volt a Hot Ticket epizód, amiben kap két jegyet egy exkluzív koncertre, és hogy kit vigyen el magával, és akkor utána neki áll vadászni csajokra, hogy melyik random nővel menjen el egy ilyen koncertre. Című dolog, és akkor ez önmagában még annyira nem volt szerintem nagy sztereotípiára építő epizód, bár az, hogy az a része, hogy amikor van egy jó nőd, és hogy mennyire másnak képzeled el, mint amilyen a valóságban, azt szerintem azért egy elég sztereotíp hozzáállás volt, viszont kreatívan oldották meg abból a szempontból, hogy nem a sztereotípiákra helyezték a hangsúlyt, hanem csak inkább erre az elméletre, hogyha valakit piedesztára emelsz, mert jól néz ki, akkor az biztos, hogy nem olyan lesz, mint amire számítasz rá. Mert ugye nem minden arany, ami fénylik. Című dolog. Aztán volt egy nagyon-nagyon... Hát ez most lehet, hogy csúnya szó lesz, de talán egy kicsit rasszista epizód, amikor az indiaiakat járták körbe a tévén. Amikor dev elment egy meghallgatásra, és azt kérték tőle, hogy indiaiul beszéljen, de szegény csávú Khan Muirban született, az egész életét ott élte, ott töltötte, és nem beszél indiaiul egy büdös szót se. És elvárják tőle azt, hogy indiai akcentusra beszéljen, csak már úgy néz ki, mint egy indiai. Tehát ez a brutális sztereotípia, ezt totálisan kijátszották a következő részben. És hát volt egy nagyon-nagyon érdekesebb momentum, tehát még azt hiszem volt egy olyan epizód, amit láttam, ahol a férfiak és nők közti sztereotípiákat igyekezett körbejárni a sorozat. Szóval nagyon sok szempontból szerintem ez a Master of None így egészében nézve egy sztereotípiákra építő sorozat. Viszont mégsem tudod ráhúzni egészében azt, hogy ez egy sztereotíp sorozat lenne. Úgyhogy a humorának kell eladni értelemszerűen, mert a témái azok abszolút nem azok, amikre az ember azt mondja, hogy érdekesek, vagy a témái miatt nézni az ember. De egyébként miért nézne ezt a sorozatot? Túl azon, hogy nagy Parks-os voltál. Kikus. Mint például? Tényleg, tudtam, hogy valonnan nagyon ismerős volt az egyik jelenet. Pont ebben az öregemberes epizódban volt egy nagyon hasonló jelenet. Csak itt nem egy gyerekkel, hanem egy öreg nénivel. És legalább annyira kínos volt, mint a pilotban. Tehát akkor jó tudni, hogy utána ebben újra hasznosítják a saját ötleteiket, és effektíve egy szezonon belül rivékelik, ami valahol jó pofa, valahol pedig. Hát igen. Igen, de az jelenet, szerintem az a kisgyerekkel az nagyon brutálisan kínos volt. Vagy beszélgessünk még egy nagyon kínos jelenetről a pilotból, az pedig mindenféleképpen a szendvicses rész volt.
Igen.
Te melyiket választanád? Kell választani egyébként? Mármint a gyerekek szendvicsét. Igen, tehát még úgy is bevállalt, hogy lehet, hogy utána a sürgősségén kötsz ki. Mármint egyfelől igen, de másfelől hát nem tudom, tehát ha leteszik eléd a világ legjobb szendvicsét, és válaszolnod kell a között, amit a gyerek eszkabált neked versus az, hát nem tudom, én még látni szülőként is megkérdőjeleződne a döntésem. Vagy csinálnék vele egy üzletet. Megeszem a felét, ő megeszi az én nagy szendvicsemnek a felét. Ergo, mindenki jó jár. Tehát az ő szemvicsének a fele, meg az én szemvicsemnek a fele az, amit megeszek, ő pedig megkapja az én szemvicsemnek a felét, tehát a jó szemvicsnek a felét.
Igen.
És onnantól kezdve nem fog rinyálni, hogy nem etted meg az egész szemvicsét.
Igen, ez jó.
Tehát vannak olyan lehetőségek, amikor neki elhatsz alkudozni velük. Most persze, hogy ilyen szituációban a valóságban nem. Nem hiszem, hogy neki állnál, viszont egy szitkomban szerintem maradjban néznek ki, még egy multi kamerás szitkom, vagy neki áll alkudozni a csávó a gyerekkel, hogy jó, nagyon szimpatikus az, amit csináltál, de mi lenne akkor, hogy esetleg nem enném meg, hanem helyette inkább, tudod, című motivum, amit szerintem egyébként marad vicces lenne. Nagyon sok szempontból. A másik verzió, amit el tudnék képzelni, az, hogy először megeszed a gyereknek a szendvicsét, és hogyha utána még van benned annyi lélek jelenlét, hogy nem kell az egészet kihánynod, mert tegyük fel, hogy olyan finom, akkor azért befalnál a másik szendvicsét is, biztos. Tehát én marhát nem vagyok benne biztos egyébként, hogy kell választani az embernek. Na mindegy. Oké. Okay. Szóval a Master of None egy olyan sorozat, amit Luke fog szeretném, hogyha körüljön el egy mondattal, hogy szerinted a Master of None egy milyen sorozat? Oké, de hogyha nem ilyen lesz, akkor tudod, hogy mi lesz neked a véged. Hát nem tudom, majd ezt kitaláljuk. De garantálom, hogy szenvedni fogsz. És jobban, mint attól a szemvédstől szenvedni. Bizony, kegyetlen vagyok. Az élet egy kegyetlen játék. Pláne azoknak számára, akik nem merik megkérdezni. Na jó. Következő sorozat, amit már nem is tudom, másfél, két hónapja igyekszem neked ajánlani, az a Casual. Egy Hulu sorozatról van szó, tehát az emberben nincsen semmiféle olyan motiváció, hogy azt feltételezni, hogy egy Hulu sorozat lehet jó. Mert pedig lehet jó, gondolj csak a Resident Advisor-ra, amiből jól veszem, mindig nincsen release, nem? Hát igen, de azon túl. Rohadt bizarr. Nem tudom valamit kezdeni, bocs. Oké, szóval a Casual. Miért is ajánlom neked a Casual-t? Mert állítólag te olyan fazon vagy, aki szereti a kínos humort, nem?
Igen.
Meg, hát, ha jól tudom, akkor neked ez amúgy is a szakterületed.
Igen.
Szóval. A Casual viszont szerintem pontosan ebben szemben tökéletes sorozat lenne neked. Mert ez Zander Lehman effektíve valahol a saját életén alapuló dolog, de igazából ez nagyon bizarul hangzó dolog, mert nem kimondottam a valóságon, tehát annyiban alapul a valóságon, hogy az ő és a testvérek kapcsolatát vette alapul, viszont értelemszerűen vannak benne túlzások is, hébe-húba. Úgyhogy nagyon izgalmas sorozattal van dolgunk. Méghozzá ez a komédia sorozat, mert hogy ugye komédia, egykamerás komédia sorozat, ez arról szól, hogy adott a csávó, akit nevezünk mondjuk Alexnek. Legyen az, hogy Alexnek van egy nagyon sikeres, jól menő párkereső oldala, ergo nem kell dolgoznia, hanem csak halmozza a pénzt. És a testvére Valerie pedig hát tulajdonképpen neki elválik és el kell költözni otthonról a tínédzser lányukkal, ha jól mondom, akkor az ő neve volt Laura. Igen, tudja. Szóval neki el kell költöznie otthonról, és oda költöznek Alexhez. És Alex és Valerie-nek a kapcsolata az, ami szerintem marha izgalmas a Casual-ben, mert nagyon közvetlen. Nagyon közvetlen, és olyan dolgokat is képesek megbeszélni egymással, mint mondjuk az, hogy mi a helyzet odalán Valerie-nál. Tehát azért ez nem kivonatlan az a fajta beszélgetés, vagy beszélgetési téma, amire az ember azt mondja, hogy oké. Nem? Pláne testvérek között szerintem azért ez nagyon, nagyon ritka, hogy az ember azt mondja, hogy oké, beszélgessünk arra, hogy hát mi a helyzet ott lent. Ez egy ilyen című hozzáállás vagy történet, vagy nem tudom, miért lehet nevezni. Egyébként Taylor Pratiel is benne van ebben a sorozatban, akit mi a Melissa és Joey-ból is tanítettünk. Annyira, úgyhogy véget nem értem, miért nem nézed még Casual-t. Nem, de szóval a Casual az arról szól, hogy tulajdonképpen Valerie-nek fel kell fedeznie azt, hogy milyen 40-esen szinklinek lenni lényegében. Tehát valahol ez is benne van. Viszont nem akar kapcsolatot kialakítani magával, éve másokkal, hanem inkább Alex arra próbálja rávenni őt, hogy talán egy kicsit lehetne mondjuk, nem is tudom, lazább egy egészen parányit, és ebből kifolyólag lehetne egy kicsit kicsit inkább ez a casual, tehát az alkalmi dolog az ő életében, mert hogy lehet, hogy ez egy kicsit jobban megmaradna benne, vagy jobban el tudná képzelni magát egy ilyen dologban, ami kötetlen és kötettség nélkül jár, ami egyébként ugyanaz a szó, csak elmagyarázva, logikus, na mindegy. Aztán az első epizódban ebből kifolyólag le is akasztja magának Leont, és akkor itt kezdődik a sztori nagyon érdekessé válni, mert másnap reggel Alex ül a konyhában, olvas az újságot, meglátja Leont, aki épp ezt a volkosémet csinálja. Ami nem tudom egyébként, hogy van-e valami tipikus magyar neve. Szerintem van valami, de most ez nem fog beugrani, nem mindegy. Szóval csinálj ezt a volkosémet, és Alex mikor meglátja, akkor megkérdezi tőle, csinálják neked reggelit. Csávó pedig egy az egyben olyan, mint te. Tehát valami hatalmas csávó, és rohadtul félszeg, meg minden. Tehát kiköpött, hogyha nem fekha lenne, akkor azt hinném, hogy te vagy. Című dolog a csávó. És igen, ilyen nyasa hatendi. Úgyhogy csinál neki egy reggelét, és Valerie pedig utána azt kérdezi, nekem mi a franc bajod van? Tehát ez egy alkalmi kufirc volt, te pedig reggelét csinálsz neki? A végén még azt hiszi, hogy kapcsolatban vagyunk. Című mozdulata. Ami azért nagyon-nagyon vicces, mert Alex például meghívja, tehát Alex és Leon valahol nagyon bizarr szinten barátok lesznek. Ami azon nagyon érdekes, mert Alex nincsenek barátai. Tehát nem is igazán értem, hogy lehet valaki ennyire sikeres meg minden, mert ha belegondolsz, még az Abuta Boyban is voltak a főcsávónak haverjai, legalábbis egy. Na most Alexnek szerintem abszolút zéró van. Ami egyébként nem egy penki mondta jó jel. Nem, de viszont megtalálja ezt a Leont, és vele, és őt valahogy mindig, tehát például felhívja azzal, hogy vészhelyzet van, és találkozniuk kell. A következő jelenet, amikor meglátod őket, benülnek a striptease bárban. Vészhelyzet van. Tehát igen, beszélgetniük kell, és szegény csávó olyan kínosan érzi magát abban a szituációban, hogy ezért jött, hogy visszazett van, és bennülnek egy striptease barban, és iszták a sört, és bámolják a csajokat, tehát ez ilyen... Oké. Okay. Vagy amikor elmennek, és kutyát vesznek, című megmozdulásuk, ami szerintem brutális volt, vagy amikor Alex belekeveredik ebbe a kapcsolatba ezzel a csaja, aki helyén azt hittem, hogy elézze a kupé, és kiderült, hogy ő tényleg elézze a kupé, és még kedvelt, és mit te vált hozzá? Hát, végül is igen. Szóval... Na jó van, csak engem, nekem az kavart be, hogy mesztelen volt, és azért az ember azt feltételezi nekem is részemről, hogy ez a kupé már van akkora nagy név, hogy neki nem kell mesztelenkednie. Most persze függetlenül, hogy vannak dolog projektek, amikben jót tesz az, hogyha mesztelenkednek meg minden. Szóval ez egy kicsit azért nekem ott bezavar, de amúgy nagyon tudtam az első pillanatok kezdve, hogy ő ez a kupé. Tehát másodperc nem kételkedtem benne. És amikor meglátod a melleit, akkor úgy bezavarnak képbe, hogy oké, okay, hol van az arca? Na mindegy. Szóval igen, tehát belekeverik ebbe a kapcsolatba ez a kupéval, és kitalálják, hogy csináljunk édes hármast. Igen, az édes hármas már olyan unalva, csináljunk négyesben. És akkor egyszer csak így az este kellős közepén beállítanak a csávóhoz, és a csávó épp a Nemo nyomában nézte DVD-n. És beállt ez hozzá két nővel, hogy na, akkor mi most itt kufircolni fogunk. Tehát ezért ebben jelben egyébként nagyon brutálisan magunkat láttam valahol. Tehát tegyük fel, hogy mi van akkor, ha nekem egyszer beüt a siker, és onnantól kezdve... Tehát ez a kemény vagányok legény élet, ahol tapadnak rá, de csak és onnantól kezdve 8-at is hazavihetsz, és akkor csak azt mondom, oké, most te túl fáradt vagyok, az, hogy 6 csajjal elbírjak. Mi van akkor, ha lepasszolok neked egyet? És akkor csak a te kell rendelkezem című motivum, tudod. Ugye, nagyon lehet, hogy kettőt kapnál, mert jó haver vagy. Kb. Szóval igen, tehát megvan benne ez a fajta kínos humor. Vagy ott van még a Laurának a nagyon izgalmas jelenete, aki a jövei jelenet, tehát az túlzás. Taralin Bár játssz ezt a gyönyörű körülbelül Laurát. Egyébként én azon csodálkozom, hogy még nem nézed ezt a sorozatot, mert hogyha megnézed ezt a 93-as születésű gyönyörűséget, szerintem utána bele fog zugni ebbe a sorozatba, és annak nem fog tudni abba adni nézni. Tehát még akkor is, hogyha a munkád van, meg határidőd, meg minden ilyen kutyafaszád, akkor is azt mondanál, hogy menjen mindenki a picsába, nekem Taralimpát kell néznem most. Című hozzáállása lehet az embernek. Egyébként ő az Aquarizmon is szerepelt, hogyha még nem tudtad volna. Vagy a Life Choices pilotban lesz benne. Megint csak, de... Egyébként volt ő a Drake és Josh-ban is. Egy epizódban. Taralin Bár. Csak nehogy ez legyen, mint tegnap a... Nem fogjuk kimondani kinek a nevével, de... mert azért az, az fájó dolog lenne. Ha megint eljátszanád azt a dolgot. Igen, egy részben volt. De benne volt a Drake és Josh Brown, szóval gondoltam neked ennyi elég. Hát én is így értettem egyébként. Szóval, szóval igen, erről szóra is... És jó volt?
Azt minden egy bunkó volt, igen, megképi, szóval szerintem olyan, mint most.
Nem de, szóval Laurának van egy, úgy... Nagyon érdekes, azt hiszem még talán a pilotban, vagy talán a második részben, hogy épp kofircol a csávójával, és a Alex meg Valerie benyitnak a szobába. És lefolytatnak vele egy beszélgetést valami tök lényegtelen dologgal kapcsolatban. Miközben kofircol. Érted? Tehát az emberben úgy megfogalmazódik a dolog, hogy oké, tehát azért ez már az a bőven annyira katartikusan kínos, hogy oké, de számukra meg annyira természetes, hogy egy csávó, akivel hempereg, ő tulajdonképpen lényegében jóformán összefosta magát, hogy úgy rendesen, viszont a többiek számára ez annyira természetes ez a szituáció, hogy igazából nagy ügy. De most beszéljük arra, mit tegyünk vacsorára című hozzáállás volt. Ami szerintem egyébként marha izgalmas volt. És nagyon érdekes egyébként a Casualnak, mert nagyon-nagyon kicsi az írói gárdája. És például Zander Lachmanen kívül ott van Jason Reitman, Helen Eastbrook és Liz Tegeler, akit szerintem te tutira ismersz. Kérdés az, hogy honnan ismersz neked Lizzy Tegeler neve?
Ez egy jó kérdés, de te ismerős.
Hát az hú biztos, hogy ismerős, mert annyi mindent csinál neked, hogy az hihetetlen.
Igen.
Nem fog beugrani, nem? De? Lux. Lux például. Bizony, vagy ott volt a Nashville első évadában, mint író. Aztán, ha jól emlékszem, akkor a Revenge-ben is ott volt, mint... talán mint író, az... De az szinte biztos, hogy az Egyszer volt, hol nem voltban dolgozott, szerintem ott is csak az első évadban. Meg rengeteg egyéb produkcióban fordult meg Lizzy Tegeler neve az elmúlt pár évben. Meg hát előtt is olyan sorozatokon dolgozott, mint a Dirty Sexy Money, a Brothers and Sisters, vagy a Kyle XY című sorozat, meg szerintem mindig nem ment le az utolsó évad a Magyarországon, vagy tenetes, az nem legy. Meg ő is azért elég komoly múltak rendelkezik, mert 2000-es évek elején még a Dawson és a Haverokban is dolgozott íróként. Úgyhogy a harmadik évadis epizódot írt ott, aztán utána írt az American Dreams-ben is, ami egy komédi sorozat volt. Vagy könyveket írt be? A fenn sem tudja. Na mindegy. Szóval azért Lizzy Tegeler neve szerintem mindenki számára nagyon-nagyon ismert. Ráadásul, ami miatt ez a Casual egy nagyon-nagyon izgalmas történet, az, hogy ők az egészet úgy akarták megcsinálni, mint hogyha egy indie film lenne. Tehát két epizódot rendez ugyanaz a rendező, és például az első két epizódot Jason Reitman rendezte, aki egyébként benne volt az írószobában is. Most gondolom, Jason Reitman nem kell bemutatnom neked. Oké, azok számára, akik viszont nem tudják, hogy ki ő rendezte a Juno-t, vagy Zap in the Air-t, vagy a Thank You for Smoking-ot még úgy 10 évvel ezelőtt kb. És ő egy moskosul jó rendező, akinek szerintem moskosul jó filmei vannak, ami így a független filmes hangulatot hivatott előhivatni, nem? Bizony, és épp ezért szeretik volna annyira megszerezni őt. Ez a filmhez, meg azért ez mégis egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy amikor a rendező is bennül az írószobában, és akkor együtt dolgoztak, és ő csak két epizódot rendez az egész sorozatban, ami megint csak egy ilyen, valahol egy ilyen kicsit bizarrul érződő dolog lehet, de nem lehet. Aztán Fred Savage is rendezett egyébként két epizódot a sorozatból, hát az ő neve neked mond valamit, szeretnék bízni benne, igen, és őt honnan ismered? Felteszem. Meglepő lenne, hogyha nem. Hát igen, meg hogy ő volt a Wonder Years-ben az egyik csávó. Felteszem. Egyébként ő az utolsó két epizódot rendeztem, ami ha jól azt mondom, az utolsó epizód ellenesul pont jövő héten jön majd ki. Most eddig én úgy tudom, hogy csak 9 epizód került adásba. De ez mindez meg sem akadályozta a hullut abban, hogy két hét után bekérje október 7-én debütált a sorozat, és október 21-én már bekérték a második évadot, ami 13 epizódba fog állni. Úgyhogy, hell fucking yes! Részemről a hozzáállás. Csak ugye nagyon-nagyon messze van az, hogy 2015 hol lesz. Éve 2016-os premier, az 2016-os évvégi premier, az hol lesz. De egyébként rengeteg epizódot írt Xander Lehman, és ha jól emlékszem, akkor nálunk az egész procedúra nagyon-nagyon izgalmas volt, mert valahol azt hiszem, a többi író valahogy akkor került terítékre, amikor eljutottak odáig, hogy 4 epizód már készen volt, tehát 4 epizód már megírt. Úgyhogy utána jött a következő, a középmesdjés epizódok, amikor elkezdődött a sorozat egy bizonyos irányba tevődni, vagy indulni, és ez is akkor volt, amikor Francis Conroy karakterét, aki ugye Alex és Valerie-nek az anyját játsza, hogy behozták a képbe, ami azért van nagyon-nagyon brutális, mert ő lényegében egy ilyen hippie anyuka volt annak idején, aki soha nem volt jelen, és igazából nem is nagyon vett részt a gyerekei felnevelésében, és annyira nem is nagyon jó a kapcsolata velük. És ahhoz képest meg mennyire könnyedén és egyszerűen megtalálja Laurával a kapcsolatot, az szemben valami brutálisan hihetetlen motivum volt, de hát ugye, ki vagyok én, hogy ezt így megítéljem, hogy ez mennyire volt jó, vagy mennyire volt rossz dolog. Egy biztos, ez valami eszmét nagyon zseniális, én is jó. Minden szempontból megjelentem a helyét, úgyhogy én nem értem, hogy a casual miért nem kezdted el még nézni, ez olyan... Na, és ugyanez vonatkozik egyébként, hogy miért nem folytatod a pilot után az Ash vs. Evil Dead-et? De beszélgessünk itt a pilotról egy kicsit, mert benned még a nagyon friss élmény, mert túl vagyok 4-5 epizódon, és hát bennem pedig az a nagyon friss élmény, hogy ha nem ez minden idők legjobb sorozata, akkor nem tudom. Nem, de komolyan, a New Yorki panelen beszélgetek erről, hogy tulajdonképpen 12 év alatt csináltak meg 3 filmet, ami összesen volt 4,5 órányi adag. És tévében meg 5 órányi adagot tudsz megcsinálni effektíve, hát nem, a maximum egy év alatt. Az S versus Evil Deadből, ami már csak azért is nagyon-nagyon mérföldkőnek számító dolog, mert hát mégiscsak 5 órányi anyagot kapsz meg, és effektíve nem kell éveket várnod arra, hogy újabb epizódokat kap, még akkor is, hogy csak 30 perc egy epizód. De hidd el, hogy megéri. Hidd el, hogy minden egyes ember számára megéri. Igen, már csak emiatt is, amit linkeltél, hogy mennyire jó nőlű szüló lesz. Már csak ezért megéri. A negyedik résztől fogva lesz. Ha jól emlékszem, akkor a másodikban nem is volt benne egyáltalán, a harmadikban talán egy jelenete volt, és a negyedikben volt nagyon aktívabb. Amit nyilván láttál.
Igen, tényleg nem brutálisan készült azt jelenti, hogy nem tudom, küzdenek rá, vagy valami eskeztek ide, hogy egyébként csak öltözik.
És a zenéi. És a zenéi aláfestés, azt szerintem valami brutálisan sokat tud hozzátenni a hangulathoz.
Igen.
De egyébként igen, tehát ami miatt szerintem olyan jól indított az első versus Evil, az részben ott a zenének tudható be, részben annak tudható be, hogy mennyire brutálisan stílusos volt az egész, és hogy mennyire félrevezető volt az indítás. És hogyha téged nem tudnak ezek a kis nüansznyi momentumok olyan szinten felpörgetni, mint amennyire kellene, akkor ez a sorozat nem neked való. Ez ilyen egyszerű szerintem. De örülök azért valahol, hogy tetszett, és ugye azóta se folytattad. Ez olyan megnyugtató. Mint hogyha azért nem folytatnál, mert hogy csak a pilotapajtásom, mint csak a pilotokról akarsz beszélgetni.
Nem. Meg itt nem az állított, én táplásan gulát, itt nem az, hogy nem akarom folytatni, ezt szeretném, határozottam.
Ez szerintem nem az a kategória, amire azt mondja az ember, hogy ezt szeretném folytatni, hanem ez az a kategória, amire azt mondod, hogy ezt muszáj folytatnod, mert ez kurva jó. És csak jobb lesz.
Igen.
És ezt tapasztalatban mondom, aki már túl van 4 epizódon, én még mindig azt mondom, hogy az Ash vs. Evil Dead 2015 egyik legjobb komédiasorozata. Akár hisztek, akár nem. És kíváncsi leszek, hogy hol fog elhelyezkedni nálam a top 10-es listámon a komédiák között, mert az Undateable-t nem fogja verni, az egyszer biztos. De azért valahol nagyon az élmezőnyhöz fog tartani szerintem, a casual-el együtt egyébként. Úgyhogy igen, szóval hogy láttad a pilotot, vagy mik voltak azok az elemek, amik neked nagyon-nagyon tetszettek? Gondolod?
Szerintem az abszolút nem. Jó lehet, hogy nem tudom, hogy irány tűnik, vagy ilyesmi, de azért azért van, mert ez direkt ilyen, tehát ez ezzel a stílussal jár együtt, és ezzel nem lesz igazából röhelyes a dolg. Vagy nagyon hatásos volt szerintem a pilot ezekkel együtt is. Mert hogy pont ezért igaz.
Igen, tehát ami szerintem nagyon jól működik ebben a sorozatban, az pontosan ez, amit mondtál, hogy benne van ez a feeling, ez nagyon-nagyon durva feeling, de közben mégis valamiért tudod komolyan venni. Illetve ha nem is tudod komolyan venni, meg akkor is annyira gyorsan eltereli a figyelmedet arról, hogy az ember oda se figyeljen rá, nem?
Igen,
abszolút. Szerinted miben rejlik ennek a sorozatnak a zsenialitása? Ez az is 7-8 éves volt.
Igen, de nem tudom, hogy itt erős mondta, hogy nem tudom azt mondani, hogy 6 évadot szeretne, meg utána egy csomó filmet, meg minden, ami lesz viccesnek tűnt, de simán el tudom képzelni, hogy komolyan gondolta. És nem tudom,
ő komolyan gondolja. Egyébként én ebből a szempontból egy mocskos szerencsés castingnek merném nevezni ezt a dolgot, hogy effektíve találtál egy színészt 30 évvel ezelőtt, aki még mind a mai napig benne van ebben a buliban, és akarja csinálni, és igazából azt meri kijelenteni, hogy ő akár élete végig akarja csinálni. És szerintem ez valami kurva jó érzés, mint alkotó. És ezért azt sem felejtsük, hogy az eredeti filmeknek az alkotója rendezte a pilotot. Aki kicsoda? Aki Sam Raimi, így van. Luke nyert egy pohár hideg csokit. Már bocs, de nem működik a forrósítónk. Na mindegy, igen. Szóval igen, tehát próbálj megnevezni nekem azt a három életet, vagy nevezd meg három indokot, hogy miért akarod nézni a sorozatot. Nehéz kérdés, mi? Ez valahogy semmi meglepő nincsen benne szerintem. Igen, maradjunk annyiba, hogy vagy valami ilyesmi. Tehát ha jól beszél, akkor valami ilyesmi volt nekem a megfogalmazásom, hogy az S versus Evil Dead az halálpontosan az, ami a Scream Queens szeretett volna lenni. Tehát ez a nagyon kicsi, nagyon bugyuta, komolytalan, de mégis komolyan vehető dolog.
Igen.
És hát természetesen másik irányba vitték el az egész történetet, onnantak ez a Scream Queens, ők pedig hát elég turván félre siklattak, de hát ugye ki vagyok én, hogy itt ítélkezzek bárki felől is. Hát de most nem. Szóval, melyik voltak az indokait?
Szerintem legnagyobb az plusz kemény, mert itt annyira brutális, meg igen, minden volt az a... Mikor szedett a világban, a bóvizetben, ez brutális volt, meg az egész karakterű, minden
Meg egyébként semmi baj nincs azzal, hogy nem ismered a filmeket, mert itt megismerted a karaktert. Igen. És igazából van benne karakterfejlődés is, meg bőven visszareferálnak dolgokra, amik történtek a múltban, úgyhogy igazából adja magát a dolog, hogy mitől működik annyira jól szerintem az Ash vs. Evil Dead részéről is.
Hát igen, abszolút.
Kevindo? Hát nagyon röviden, tehát tényleg annyira erősen tudja az ember azt, hogy mi fog történni benne, meg annyira erősen fel tudsz lelkileg is készülni arra, hogy mi fog történni benne, hogy tulajdonképpen minden egyes lépése meglepő. Egyébként milyen sorozatot vetítesz előre egy pilot alapján? Nem, de azért nem árt, hogyha van egy jó történeted. Úgyhogy igen. Szóval együtt biztos, hogy ezeket a sorozatok, amikről ma beszélgetünk, ezeket szerintem mindegyik olyan, amit Luke-nak kötelező lenne nézni, legalább Luke-nak, ha többiek már nem. De a Flash and Bone egy nagyon érdekes sorozat, szinkronnal határozottan próbált be. Már csak azért is, hogy tanulj egy kicsit belőle, hogy milyen is, amikor szinkront írsz, és nem csak hangolámondást fordítasz. De egy kis lecke. Aztán ott van az Into the Badlands, aminek tökéletes a szinkronja, nem is érdemes róla beszélni többet. Aztán beszélgetünk a Master of None-ról, ami egy remek sorozat, és igazából sztereotípiákra épít, de kínos is a maga módján. Az Isan Zeri módján egész pontosan. Aztán ott volt a Casual, ami szerintem körülbelül az idei online termés egyik legjobb, legérdekesebb, legizgalmasabb és legszórakoztatóbb sorozata. Aztán végül pedig az Ash vs. Evil Dead, ami pedig az idei kábeles felhozattal karánázatlan királya. Úgyhogy nagyon izgulok, hogy milyen lesz, amikor egy hónap múlva össze kell tennünk nekünk ezt a 2015-es listát, mert lesznek itt gondok, szerintem lesznek itt erős pilotok, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk és újra beszélgetünk pilotokról. Minden jót, és kékeket!